Ugye két alkalommal beszéltem már az Isten egyházáról, a természetfeletti egyházról, hogy Isten mire hível bennünket, és azt érzem, hogy maradjak ott, mert ez nem egy üzenet. Ez nem egy üzenet, amit meg kell hallgatnunk, hanem ez az életünk. Ez az életünknek a célja. És sokszor elmegyünk egy-egy üzenet mellett, és azt mondjuk, hogy na, ez a puzzle darab tulajdonképpen csak ez hiányzik az életemben, de úgy érzem, hogy pont erre kell felfűzni az összes több üzenetet, a megváltásra, és a megváltás tényére, hogy Isten hogy tekint ránk, és Zsuzsa beszélt most ugye az elmének a megújításáról, és ugye én is ezt érzem, pont ezért érzem azt, hogy nem lehet egy vagy két üzenettel túlmenni olyan témákon, amit nem tudunk az emberi elmével felfogni. Tehát amiről ugye beszéltem, ugye a természetfeletti egyházról, Isten dicsőséges egyházáról, azt az emberi elménk nem tudja most perpillanat feldolgozni. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer meg kell hallgatni, és akkor már minden szuper, és kipipáljuk, hogy ez működik, és ez oké, hanem ez, ami az élet célunknak kell, hogy legyen. És jól mondtad, én is úgy látom teljesen, hogy ha az embereknek nincsenek céljai, már a világ életben sincsenek céljai, azokat előbb-utóbb behozzák az egyházba. És egy olyan céltalan életet kezdenek élni, amiben nincs kihívás. És én nem azt gondolom, hogy egy keresztény életének céltalannak kell lennie, csak úgy teng-leng, és egyik napról a másikra, hanem én ahogy látom Pál apostolt, vagy akár Pétert, vagy a Bibliát olvasom, egy olyan céltudatos istenkeresésről szól, amiben tulajdonképpen nem lenne meg a helye a lustaságnak, a lazaságnak se, hanem én azt látom, hogy Isten készít minket valamire. És hogyha az ember, amit a Zsuzsa beszélt, tényleg megérti ezt, és megérti azt, hogy az ő elmének meg kell változnia, meg kell újulnia, akkor a józan, egészséges keresztény, akkor el akar változni arra a képre, ami Isten szeretné. Ezt is mondja a János egy levelében János, hogy szeretteim, most nem lehet nyilvánvalóvá leszünk, de majd nyilvánvalóvá lesz. És olyanok leszünk, mint ő. És ezért a legfontosabb célkitűzés egy kereszténynek, hogy olyan legyek, mint ő. Olyan legyek, mint ő. Kitűzi a célt, és miközben beszéltél, van egy ige, ami a szívembe jött, és ezt úgy látom, hogy ezt a mai egyház kezdi elfelejteni, azt a célkitűzést, hogy Isten minket elhívott. És az 1 Péter, vagy a 2 Péter 1-ben, ugye elmondja Péter, hogy mire hívott el bennünket az Atya, az ő Isten ereje mindennel megajándékozott minket. Elhívott a saját dicsőségével, hatalmával, igen nagy becses ígéretekkel ajándékozott meg, és utána ugye mondja utána a 10-11-es versben tanácsot ad. Egy nagyon komoly tanácsot. Én úgy látom, hogy az elhívás ereje, hogyha az emberben ott van és ég, akkor az el fog változni. Aki érti a mennyei elhívást, tudja, hogy Isten elhívta, úgy is elhívta, hogy szeretett gyermek legyen, pláne, hogyha még szolgálatot is kapott az úton, de megjegyzem, hogy mindenkinek van szolgálat, és vannak különbségek. De hogyha ezt te meglátod, akkor egyszerűen gőzerővel rohanni fogsz a pályadíj felé, mint ahogy Pál is tette, és Péter is tette. Ugye azt mondja itt Péter, hogy annak okáit, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert egyébként gazdagon adatik majd nektek, a mi úrunknak és megtartóknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Amen. Ezt mondja Istennek igéje. Azt mondja, a ti elhívásotokat, arra törekedjetek, hogy a mennyei elhívásotokat befossátok. Tehát beszéltem arról még 2 hete, hogy most tulajdonképpen a megigazítottság és a megdicsőítés közötti állapotban van az egyház. Ezért arra kell fókuszálni, hogy minél közelebb kerüljünk Isten dicsőségéhez, Isten dicsősége megteljen a gyülekezetekbe, ezért ki kell tűzni ezeket a célokat. Mennyi célokat kell kitűzni az embereknek az életében, a mi életünkben, hogy legyenek céljaid, de az Úrtól jövő céljaid. És ezért mondom, hogy ha az ember elkezdi imádkozni az Úrtól jövő célokat, azokat a célokat és azokat az ígéreteket, ugye erről is beszéltem pár hete, hogy azokat az ígéreteket kezd el imádkozni, amit Isten mondott a saját életedre és az egyház életére, mert abból jön a reménység és abból jön a változás, abból tudunk elváltozni. És a megújult elme tulajdonképpen, a megújult musz azt jelenti, hogy úgy kezdek gondolkodni, hogy Isten gondolkodik. kezdem látni, hogy ő mit tervez. Megújult elmére van szükség ahhoz, hogy megértsük, hogy Isten mit tervez a jövővel kapcsolatban, mert a mi emberi gondolkodásunk annyira gyarló, annyira hétköznapi, és én is bejöttem erre a helyre, és ugye a dicséret alatt, és annyira érzékelhető az a lelki atmoszféra, amikor benne vagyunk a mi lelkünknek a problémáiba, gondjaiba, kérdéseibe. És meg kell tanulnunk a lelkünket fölemelni. Föl kell tudni emelni a lelkünket a problémák köré. És ez nagyon fontos, hogy mindenki a személyes életében kiépítse otthon, amen? Tehát a szellem az, ami megelevenít. A Szentszel való kapcsolat által képesek vagyunk arra, hogy áttörjük ezt a lelki pszichikai dimenziót, amiben mozgunk otthon. És a dicséret is erről szól, hogy hatalmasan megerősödünk a belső emberben, a Szent Szellem által. A belső embernek meg kell erősödnie ahhoz, a Szent Szellem keretének ott kell lennie az életünkben, hogy át tudjuk törni ezeket a lelki fogságokat. Hogy, tehát Isten valóban le akar szállni. És hiszem azt, hogy a dicsőségével is le akar szállni. De ahhoz nekünk meg kell teremteni azt az atmoszférát, hogy ő lejöjjön. Ez egy vágyakozó, ez egy várakozó atmoszféra. Amikor a szív, a szellem éhezi, vágyakozik Isten jelenlétében, Isten dicsőségére, ugye? Nagyjából összefoglalnám ezt a két alkalmat, hogy végül is miről beszéltem? Ugye az 1 Péter 1-ben ugye ott a kép, hogy Isten elhívja az embereket, az egyházat, királyi papságát, szent nemzetté, megtartásra való népré, hogy hirdessük az ő hatalmas dolgait. Egy mennyei elhívás, egy mennyei elhívásban kell mozogni a kereszténynek. Kiválasztottak vagyunk, szentek, szeretettek, és beszéltünk az identitásról, mennyire az a cél, hogy arra a képre elváltozzunk. És valóban itt jön be az elmének a megújulása. Beszéltünk arról, hogy amikor Isten jelenlétében élsz, és Isten kijelenti magát neked, tulajdonképpen akkor beszélhetünk újjászületett keresztényül, akinek ki van jelentve Krisztus. Tehát akkor történik meg az újjászületés, amikor kijelentődik a Krisztus személye, mint ahogy beszéltem Péterről is, neki kijelentette Isten, hogy ő a fiú, beismeri, ugye, tehát elismeri Péter, hogy te vagy az élő Istennek a fia. És utána beszéltem arról, hogy abban a pillanatban, amikor megtörténik a kinyilatkoztatása, abban a pillanatban Jézus szól hozzá, te pedig Péter vagy, és tudjátok, az egyházról beszél. Tehát abban a pillanatban, amikor megvan az isteni kinyilatkoztatásod Krisztus személyéről, nincs olyan, hogy utána nem fogja neked megmondani, hogy te ki vagy. Mert abból a krisztusi természetből, mentalitásból, amiből részesedsz, amikor ő szól neked, amikor megkapod az igét, hogy ő kicsoda, utána abban a pillanatban ő föl akar emelni az ő szintjére, hogy kezdj el úgy gondolkodni, hogy te pedig Péter vagy, a kavics helyett. És utána hirdeti neki az egyháznak a hatalmát, azt se tudta Péter, hogy miről van szó, hogy a pokol kapuj sem fognak diadalmat venni az egyházon. És ezért átformálódunk. Most egy átformálódási időszakban vagyunk, és azt látom, hogy gyorsan kell ezt csinálni most, mert föl kell zárkoznunk, mert túl sokat voltunk ott az állóvíznél. És itt az ideje, hogy valóban, ahogy Zsuzsa mondta, ha rájössz arra, hogy nem az ige alapján gondolkozol, akkor itt az idő, hogy oda szánod a tagjaidat, a Róma 12-ből felolvasta az igét, hogy szánjátok oda a tagjaitokat élő áldozatul. És változatok el a ti nuszotok megújulása által. Ezért a keresztény, mikor meglátja a mennyei elhívást, és látja, hogy Isten mit mutat, mit jelent a felültetés témája, akkor ő oda akar elváltozni. Amen? Oda akar elváltozni, amit Isten megmondott, hogy mi az ő terve, mi az ő célja. Amen? Akkor kicsit most beszélnék a tovább, még érzek azért itt kicsit jobb már kezd változni a szellemi légkör. Ezért szeretnék kicsit beszélni az éhségről egy picit most, jó? Azért, hogy megteremjen itt az a légkör, az a fajta sóvárgás, ami bennetek van, mert tudom, hogy bennetek van. Mindenkiben itt benne van a sóvárgás. Isten felé. Itt a kérdés az, hogy milyen mértékben, és mennyire nyomják el a gondok. De fantasztikus Isten, hogy ő azt a pici kis tüzet, ami benned van, képes fölgyújtani a szövéd nekedet. És az a cél az Isten tiszteletem, hogy a szövéd neked lángra gyújjon. Az éhségtől, és aki pedig szolgál, át tudja adni az éhséget, a szomjúságot, Istennek a jelenlétét, Isten kenetét, és beszéltem a Szent Szellem szolgálatáról, hogy vágyik Isten, hogy arra, hogy minél több Szentlélek folyásából szolgáljunk emberek felé, egymás felé, hogy a Szent Szellem uralmat tudjon venni, hogy ránk áradjon az a határtalan békessége. Ezért egy kezdőigét mondanék, egy nagyon egyszerű igét, a 63-as Zsoltárt, Jó, nézzük meg ezt az igét. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Halleluja! Van egy másik Zsoltár is, hogy kívánkozik, emésztődik a lelkem az Úrnak tornáca iránt. Ez micsoda mély belső sovágás. Kívánkozik, emésztődik, annyira vágyakozok rá. Szóval azt mondja Dávid itt, hogy Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhoz már a lelkem, téged sovárok testem már reggel. Amiről Zsuzsa mondott, hogy mi jut eszedbe, mi az első gondolatod reggel. Már reggel, mikor fölkelek, téged szomjúhoz a lelkem, és téged sóvárok az én testem, a kiaszott telepet földön, amelynek nincs vize. És utána azt mondja, hogy láthassalak téged a szent helyen. Tehát az ő Isten keresése, az ő szomjúsága, hova viszi őt el a szent helyre? Be Isten szentségébe. Ott tud megelégedni egy ember, amikor bejut a szent helyre. És ahogy itt eddig is beszéltem, ezen a szent helyen, ez nem csak úgy magában ott van a szentség, hanem ezen a szent helyen tudod szemlélni az ő hatalmát és dicsőségét. És ezt nem tudod sose szétválasztani. Többször utaltam rá múlt héten, hogy a dicsőség atmoszféráját nem tudod szétválasztani a szentség atmoszférájától. Ez egy. Ugye, ahogy mondja például a 2 Mózes 15-ben Mózes az énekében, hogy kicsoda olyan Isten, mint az Istenek között, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő, csoda tevő, az ő személyiségében benne van a szentség és a dicsőség, és nem tudod szétválasztani. És remélem, hogy érthető volt múlt héttel ezelőtt is, hogy a dicsőség micsoda. Meghatároztam, hogy dicsőségnek átformáló hatása van az embernek az életében. Átformálja őt Isten, olyanná váljon, mint ő. Tehát a dicsőség nem egy ragyogás, nem egy füst, nem egy extatikus élmény, nem egy olyan érzés, hogy brrr, kiráz a hideg, hanem a dicsőség tulajdonképpen úgy tudnám megfogalmazni, hogy Isten természetének és tulajdonságainak a megnyilvánulása, ami kiárad egy bizonyos helyen. Vannak kisebb mértékek, vannak nagyobb mértékek, meg tudjuk tapasztalni a Szentlélek jelenlétét, az is más. Más egyébként, hogyha már gyakorlott vagy a szellemi dolgokban, azt el tudom mondani, előbb-utóbb meg fogod tapasztalni, milyen, amikor az Atya jelenléte kimondottan van ott. Van, amikor a Fiúnak a jelenlétét érzed, van, amikor a Szentlélek jelenlétét érzed. A dicsőség pedig ez egy olyan megnyilvánuló formája Isten személyiségének, amiben minden benne van. Amen. Az ő megnyilvánulása egy adott helyen, és ő azt mondja, hogy ez az, amit akar adni az emberek életébe, és ezért mondtam, hogy átformáló hatás, amikor a dicsőség leszáll egy helyre. Tehát amikor például Mózes azt kérte az Úrtól, hogy mutass meg nekem a te dicsőségedet, akkor tulajdonképpen azt kérte, hogy nyilvánítsd ki magadat nekem, hogy te ki vagy. És a dicsőséges jelenléte azért hívja Isten az egyházat, hogy így változzunk el az ő képére hasonlatosságra, amikor a dicsőség megjelenik, ugye céloztam arra, hogy Ézsaiás, Dániel, ugye kezdtem sorolni Istennek az emberei, a dicsőségben nem maradtak olyanok. Tehát nem maradt többé olyan, mert olyan, mint voltál, mert az átformál, hogy olyan legyél, mint ő. Kezded átvenni az ő tulajdonságát, az ő természetét Istennek. Ezért beszéltem arról, hogy Isten elhívott bennünket az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására. Arra vagy elhívva, megint kérdezett, hogy mire kell elváltozottak, hogy Zsuzsa mondott, mire kell megújulni az elmédnek? Arra, hogy egy teljes szívből megértsem az ő kegyelmét, megértsem az ő dicsőségét, megértsem mi az ezt magasztalni. Én azt gondolom, hogy és nagyon érdekes, hogy jelenés a könyvben van egy ige hely, ahol arról van szó, hogy az angyalok mérik az embereknek az imádását. Hogy keresítek meg, adott feladatot. Az imádást mérik, hogy milyen mélyen tudod Istent imádni. Tehát vannak fokozatok az Istennel való kapcsolatban. És de te ne állj meg, hogy bejutsz a küszöbből, ne állj meg ott. Mert én azt mondom, hogy Zsuzsa mondta, sokkal dicsőségesebb dolgok várnak rám. Amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, amit emberi fül, emberi szem föl nem fogott. Olyan dolgokat mutat nekünk Isten, és ez a jövőből jön, és ott a mennyekből, a Szentlélek kenetéből. Tehát, amikor te találkozol Istennel a szent helyen, meg fogja mutatni előbb-utóbb a hatalmát és a dicsőséget neked. És ahogy a 2 Mózes 29-ben, ez most eszembe jutott hirtelen, azt hiszem itt van a... Igen. Ugye a 2 Mózes 29, nem fontos, hogy alapozatok, de ezt most
hirtelen, szüntelen égő áld, 2 Mózes 29.42, szüntelen égő áldozat legyen, aki nemzetségeitek között a gyülekezet sátorának az ajtajánál. Tehát az Isten tiszteleteken, az otthoni sátorodban folyni kell a papi áldozatnak, mert te pap vagy. És a papok áldozatot mutatnak be. Viszed elő az áldozatodat, a hála áldozatot, a dicséretedet, sőt, ha kell, a vétek áldozatot, viszed elé az Úrnak, és erre, mikor egy ilyen hálateli szívvel vagy, azt mondja itt az ige, hogy a gyülekezet sátorának az ajtaján, ahogy folyik az áldozat, az Úr előtt, ahol megjelenek nektek, hogy veled szóljak, akkor Isten megjelenik, és Isten szólni akar, amikor bemutatják nekik a szívünknek az áldozatát. Annak ellenére lehet úgy jött ide, hogy nem voltál annyira jól, vagy nem érezted azt a fantasztikus bizsergést a légkörben. Ennek ellenére odaadod az áldozatodat, a dicséret és a hála áldozatát. Odaadod az Úrnak, és azt mondja, ott fogok neveled szólni. Isten elé úgy tudunk járulni, hogy viszünk elé valamit. Visszünk, ők mindig vittek. Nézd meg az Ószövetség Isten tiszteletet, vittek valamit az Úrnak. De jó, dicsőség az Úrnak, hogy nem kell ennyi felért madarakat, meg gerlicét, tehát kézzel, hogy jönne Krisztián hozna a hátán itt az állatokat, a disznótok, ezt azt nem mondjuk a madarakat, és egyszerűen itt kéne levágni. Tehát képzeljétek el ezt, hogy az a trancsírozás, mi folyna itt? Hentes ruhában, érted? És várnák az áldozatokat. Ez micsoda kegyelem, hogy ezt nem kell már megcsinálnunk. Ehelyett mit mond Isten? Szíve szerint való embereket keres. Akik az ő szíve szerint gondolkodnak. És nézd meg, ott jelenek meg az Izrael fiainak, és megszenteltetnek az én dicsőségem által. Tehát az Isten dicsősége arra való, hogy szentség jöjjön az egyházra. Nem egy füst, nem egy ragyogás, de ez is benne van, hanem egy átváltoztató ereje, hogy megismerd Isten valójában. Ez a dicsőség. És ezért van a szükséged Isten dicsőségére, Isten kenetére. És a valóságos kenet el fog változtatni olyanná, amilyenné ő. El ne higgyetek, ne higgyetek olyan kenetben, ahol nincs átformáló hatás. Hát meg kell, hogy nyilvánuljon az életeden az Istennek a kenete, Istennek az ereje, Isten valósága. Ezt mondom, ő nem bizsergést akar. Nem pár csodálatos pillanatokat terjedni Mózessel, mikor megmutatta neki a dicsőséget. Nem az volt a terve, hogy hirtelen Mózes elmondja, hogy hétfejétek, bizsarek, te megy, jó, kérdöm érvállítól, megyek a néphez. Nem. Az Isten dicsősége célhagatik. Az Isten dicsősége egy céltudatos jelenléte Istennek, egy átformáló hatás. És ezért Isten félelemmel mondom, hogy ha voltak neked ilyen élményei, nagyon figyelj oda, mert Isten megjelent az életedre. Kaptál kenetet, és neked ezzel sárfálkodni kell. Ha te tapasztaltad többször, esetleg a dicsőségnek az atmoszféráját, ugye már többször tapasztaltuk páron, bár nem olyan sokszor, amikor tudod, hogy ez valami más volt, ez több volt, mint a Szentlélek jelenléte. Nagyon figyelj oda, mert a dicsőségben ő szól. És volt egy szava, hogy mit csináljott. És ez volt a célja Mózesnek is. Céltudatossá tegye őt. Az Isten tervéhez képes felnőjön, amen. És ezért ez történik. És a 2 Mózes 40-ben is van egyébként, ide lapozhattok egyébként, ezt most megengedem. Pontosan erről szól, hogy amikor felálltatik a sátor, amikor megvan a sátor, ott a 40-34-ben azt olvasod, hogy a felnő befedezte a gyülekezet sátorát. És az Úrnak a dicsősége betöltötte a hajlékot. Tehát már az ószövetségi kereszténységnek idézőjelben része volt a dicsőség. Le kellett, hogy szálljon a hajlékra a dicsőség. És ezért én most szeretném veletek megkívántatni Istennek a dicsőségét, hogy ez mennyivel jobb szövetség az új szövetség, mint az ószövetség. 2 Korintus 3. Olvasd ezt is, hogy az elmét megújuljon. Ez egy elmúló dicsőség volt, ami Mózes arcán volt. Az ószövetségi szentek, az ószövetségi gyülekezetnek a sátorára rászállt Istennek a dicsősége. Mennyivel inkább a te hajlékodba, az otthonodba Isten be akar jutni az ő dicsőségével, hogy az ő természetére átváltozzál és megújítson téged, nem? Mennyire inkább fantasztikus! Mózes nem mehetett be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugodott, és az Úrnak dicsősége töltötte be a hallékot. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Na ez a kereszténység. Én azt gondolom, hogy a kereszténység bármennyire is, nem világias szakzsargonnal, ez nem onnan.
unalmas élet. Mi tesszük unalmassá? Ami unott fejünkkel, képünkkel, az unott szívünkkel, az unott hozzáállásunkkal. De nincs benne a szívünkben a sóvágás, az éjség. És akkor éhes vagy Istenre, izgalmassá válik a keresztény élet. Teljesen más leszel. Na vajon mikor fog hozzám szólni? Na vajon ma lesz itt a nap, hogy megérint? Vajon most fogok kapni egy rémát? Vajon ma fogom meglátni őt valósággal? Ilyen a szenvedélyes sóvágás. Vajon ma lesz, amikor meglátom az ő arcát?
Amen.
És ez bennetek van. Csak szunnyad. Csak szunnyad. És Isten az ő szellem által ezt föl akarja gerjeszteni. Hogy még jobban vágyakozzunk Isten, Istennek a szellemére, és Istennek a dicsőségére. Amen. Tehát ez az egész felültetésnek a témája, amiről beszélek, ez az igazság. És különbség van a földi szinten lévő igazsággal, különbség van a között, hogy most én emberi szemmel hogy látok a dolgokat, és különbség van az Isten igazsága között. Mert ez egy természet fölött igazság. Nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy eljön az az idő, amikor akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és való igazságban imádják őt. A való igazság az, hogy te fel vagy ültetve a mennybe. Annak ellenére mit mond az elmér? A való igazság az, hogy meg vagy bárva. A való igazság az, hogy el vagy hívva papnak. A való igazság az, hogy te eltemettettél a kerességben, feltámadtál vele. A való igazság az, hogy nem maradtál ott, hanem felültettél a mennybe. Érted? Ez a való igazság. És nem az, amit az emberi elmér mond. Azért mondja a Róma levél, hogy Isten igazsága jelenteti ki hitből, hogy az igaz ember hitből él. Az Isten igazsága természet feletti, és ehhez kell a hit. Az Isten igazsága természet feletti igazsághoz természet feletti hit kell, magyarán hit, ki is, amikor természet feletti, mert a hit maga az természet feletti. És úgy tud kijelenteni Isten neked dolgokat, hogy a hitből hitbe ed, aki szolgál hitből beszél, és a hit által fogod berenni azt. Amen. Szükséged van a hitnek az atmoszférájára, szükséged van arra, hogy az elmét meg tudjon újulni a hitnek a dimenziójában. Isten így tervezte. Fölolvassam, jó? Csak ezt, hogy mit mondtam az Efézus ígéről, hogy mire hívott el. Az Efézus 1.14-et összefoglaltam egy-két mondatban. Múlt héten is elmondanám, hogy ugye ezzel beszéltem, hogy az egyház feladata az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására, és összefoglaltam azt egy-két mondatban, hogy milyen az igazi egyház, ami a való igazság. Mert a való igazság az a láthatatlan. A te igazságod, az én igazságom az olyan, mint a megfertőzött ruha. A mi igazságunk semmi. Isten igazsága a lényeg. És azt összefoglaltam, és még egyszer ezt felolvasom, hogy az igazi egyház, az Isten természet fölötti egyháza olyan előre kiválasztott, szent, szeretett fiakból áll, akik szellemi áldásokkal rendelkeznek, akiknek a feladata Isten kegyelme dicsőségének a magasztalása. És ez a kegyelem megnyilvánult abban, elsősorban meg vannak bocsátva a bűneink az Úr Jézus vére által, és hogy egybeszerkez mindent a Krisztusban, és hogy ez létrejöhessen, ezügyben használ bennünket, keresztényeket. És ezért pecsételtnek bennünket a Szent Szellemmel. Amen? A Szent Szellem pecsétje azt jelenti számomra, hogy biztonság. Egyrészt jelenti az, hogy biztonságban vagyok. Biztonság. A Szent Szellemmel való kapcsolat biztonságot okoz. Akkor ez egy biztos ügy lett. Ez egy tuti biztos ügyet, hogy a Szentlélekkel meg vagy pecsételve. És ezt adta oda Isten, és ezáltal tud bennünket Isten használni, ez egy közös tervnek kell lennie az ő gyermekei és ő közötte. Az egyház helyreállítása. Ez nem az én, ez az én mániám, hanem mindannyiótoknak azt kell, hogy célja legyen, hogy egy dicsőséges egyházot hozzon el az Úr. Ez nem az én mániám, hanem amikor már rájövök arra, hogy én ki vagyok, és mit akar Isten az életemben, utána rögtön oda leszek a további célok felé. Mert céltudatos keresztény ember akarok lenni, és neki van terve az életemben. Amen. Én nem akarok így maradni, én benne akarok lenni a nagy aratásban. És ehhez ő engem megéheztet, és ehhez mutat nekem dolgokat ahhoz, hogy ezt végre tudjam hajtani. Amen. Isten igazsága jelenteti ki abból hitből hitbe. Isten természet fölötti valósága csak úgy tud kijelentetni a szívedbe, ha hiszel. amikor ő mond valamit abból a természet fölötti valóságból, a mennyek képéből, te az elméd úgy tud megújulni, hogy azt mondod, hogy igen, ámen. Az emberi elméd azt mondja, nem, ezt nem tudom belenni, ezt nem tudom, olyan nehéz. De amikor a hitben vagy, azt fogod mondani, hogy ez valóság, ez igaz. A való igazság az, hogy fel vagyunk ültetve. A való igazság az, hogy felülről vagy születve. Ez a való igazság. Ezt kell erősítened magadban. Felülről vagy születve, nem alulról. Nem innen közelítsük meg a dolgokat, hanem onnan.
Tanulmányoztam egy kicsit a Korintus levelet, de előtte menjünk már ide a 2 Korintus 2-höz.
Imádkoztam ma, és ez az ige jött a szívemre, a 2 Korintus 2.14 Pál gondolkodásából. 2 Korintus 2.14 sokak által ismert ige és szeretett ige. Hála az Istennek! Kaphatok egy pohár vizet közben, köszönöm. Hála az Istennek, aki mindenkor diadal... Ott van neked, mivel köszönöm. Hála az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének az illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek. Mind az üdvözlők, köszönöm, mind az elkárhozók között. Tehát, ő itt azt mondja, hogy a keresztény életben diadal vár ránk. Diadal, és ez több, mint a győzelem. Ez maga a szó azt jelenti, hogy diadalt arat, diadalt vezet. Ez már a kihirdetése, hogy erre hívja Isten a keresztény embereket. Az evangélium csomagjában, és ez az, amire egyre jobban kezdek rájönni, az evangélium teljes csomagjában benne van ez is. Benne van a felültetésnek az üzenete. Ezért mondja egyébként a Galata levélben Pál, hogy az az evangélium, amit én hirdetek, az nem ember szerint való. Mert emberi erővel, emberi elmével azt még föl tudod fogni, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért. De ő azt mondta, hogy egy természet fölötti evangéliumban hisz. És ez az evangélium nem ember szerint való, nem embertől kapta. Isten maga kényel nyilatkoztatta ki számomra. És az igazi evangélium teljes csomagjában benne van a kereszt, benne van a feltámadás, és benne van a felültetésnek az üzenete. És így teljes a megváltás. És amikor csak rész szerint prédikálunk, és a keresztig szeretnénk elvinni az embereket, de keresztig akarjuk eljutatni, tulajdonképpen az, ami az ember akkor hisz, mert ez nem a természet feletti mozgás. Odáig is el kell juttatni őket. De Isten teljes megváltás végzett. És nem hagy fél úton téged. Nem hagyod. Tehát van egy út, és ugye azt már leszögeztük a Efézus levélbe, és akkor mutatom nektek majd a Kolossé levélbe is, hogy a végcél a felültetésnek a témája. Ez egyértelmű. Tehát Isten azt mondta, hogy már elvégzett dolog, kezdjük ott, már az örökké valóságban elvégzett dolog, ezért Isten téged odáig el akar vinni. Egészen odáig. Ezért a megváltás teljes csomagjában ez is benne van. És ha egy dicsőséges egyház része akarsz lenni, nem maradhatsz a keresztnél. Nem maradhatsz a kereszt üzenetnél, tovább kell menned. És azt mondom, hogy hibázunk, hogyha csak itt tartunk. Azért, mert Isten szelleme nem vezetett minket tovább. Hogy hova akar minket vinni, mert higgyétek el, az elváltozáshoz a felültetés és a feltámadás üzenete is kell. Az a cél, amit mutat. Nézzétek meg, tehát Pál, fantasztikus a Filippi levélben, hogy elmagyarázza, hogy ő kicsoda volt, fethetetlen, buzgóság tekintetében, mennyire, szuper, vallásos ember volt. És azt mondja, hogy neki is hitre kellett jutni a Krisztusban. Azért, hogy megismerje őt, megismerje a feltámadásának az elét, megismerje a szenvedéseiben való részesülést, elmondja, hogy tudja nagyon jól, hogy ő nem tökéletes. De egyet cselekszem, amire elhívott, arra odaszánom magamat. És célegyenes igyekszem a Krisztus Jézusban való elhívásomnak a jutalmára. Ez az elhívásod, ez a célod. Mi a célod? Ez. Hogy megkapd azt a pályadíjat. Ezért neked ahhoz kell elváltozni, hogy te ott ülsz a mennyekbe. És egy dolog, hogy nem vagy tökéletes. Pál is azt mondta, de ez a cél engem megváltoztat. Ez a cél által én meg fogok tisztulni, meg fogok változni. Amen? Ezért
feltámadás üzenete. Ezért kell a felültetésnek a témája, hogy lásd, hogy hol vagy. A felültetés témája azt jelenti, hogy meg vagy nyugodva. Már el van végezve a munka. Azt jelenti, hogy ebből a pozícióból harcolsz, élsz, küzdesz, élsz szelleméletet, hogy ezt már Krisztus számodra megharcolta. Tulajdonképpen ez a nyugodalomnak a helye, amit Krisztus már elvégzett. Isten megteremtette a Földet, és utána megpihent a hetedik napon, és az ember abban a nyugodtságban teremtette meg, amikor már megvolt minden teremtve, hogy abba teszi bele az embert, és abból kell neki munkálkodni, abból kell neki az életét élnie itt a Földön, abból a békességből, abból a nyugodt atmoszférából, amit Isten megteremtett. És igazából minden cselekedetünknek, minden szellemi szolgálatunknak, szellemi megtapasztalásunknak abból a nyugodalomból kell történnie. Ez jelenti a hit nyugodalma, ez jelenti a vele való kapcsolat. Az a fajta megnyugvás, hogy ő már elvégezte. És amikor ezt átérzed, és tudod ezt, és tudod, akkor rá fogsz formálódni.
Halleluja! Izgalmas dolog, és annyira jó változni. Mi nem nagyon szeretjük a változásokat. Az a helyzet. Mert recseg rópog az elménk. De Isten pedig nem lehet másképp megközelíteni. Mert mint eső és hó hull a szomjas földre, úgy akar bennünket megváltoztatni. Mert nem a mi gondolataink az ő gondolatai. Az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Én sem embertől vettem, azt sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által történik. És azt is mondja, hogy az evangélium, a Tesszalonikában mondja, a mi evangéliumunk nem áll csak szóban nálatok, hanem Szent Szellem közléseiben, isteni erőben. Ez a természet feletti evangélium. Ez egy dicsőséges evangélium. Amiben ennek a részesei vagyunk, amihez föl kéne nőnünk. Dicsőség az Úrnak. Menjünk akkor a Kolosse levélre. Egyébként nagyon érdekes, megnéztem itt az eredeti szövegben a Efézus 1-ben, amikor azt mondja, hogy áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással, és utána beszél a kiválasztásról, a fiúságról. Maga ez a görög szó tulajdonképpen itt most nem a kapcsolatra van kihegyezve, hanem a fiúságnak a pozíciójára. Tehát ez egy fiúi helyzet, hogy fiak vagyunk itt. És itt tulajdonképpen azt mondja ki, hogy aki hisz, azok a fiúsági jogokat örökli, amit Isten mondott. Tehát beleszülettél ebbe a családba. És a Kolosse levél, direkt hozom a Kolossét, hogy nem mondjátok, hogy esetleg kiragadok valamit. A Kolosse levélben is ugyanarról beszél a Kolossa 2-ben Pál, mint az Efézusi levélben. Egyébként jól tudjátok, hogy mind a kettő levelet egy időben írt, a Krisztus után 60-ban, és épp római fogságban volt. És a római fogság időszaka alatt beszél a feltámadásról, a felültetésről. Olyan ember, akit nem a körülmények vezetnek. Nem a fogság, nem a fizikai megtapasztalásai, hanem egy olyan ember, Pál, aki ott él fönn. Mert tudja, hogy fel van ültetve. Fantasztikus az a bölcsesség. Egyébként, na mindegy, ezt nem mondom, menjünk. Ragaszkodjunk az igéhez. Kolosse 2. Egy dicsőséges levél, a Kolosse levél is. Tehát egy fantasztikus levél. Ha azt mondanám, hogy miről szól a levél, míg az Efézusi levél szól arról, hogy a gyülekezet maga, Krisztus dicsőséges gyülekezete, a Kolosse levél meg Krisztust emeli föl. Krisztus minden hatóságát, az, hogy már eleve el volt végezve minden, azt emeli ki, hogy ő már kezdetben is létezett minden előtt, és nem volt ennek is az értelme, mert abban az időben gnosztikus tanítások kezdték eluralni, akár Kolossé, és Pálnak szükséges volt megírni azt, hogy Krisztus mindenek előtt volt, és minden ő benne áll fel. Ezért van egyébként ez a teljesség szó a Kolosse levélben. Nagyon sokszor olvasod, biztos néztétek, vagy tanulmányozzátok otthon, sokat beszél a teljességről. És azért beszél erről, mert ezek a gnosztikusok azt kezdték mondani, hogy az angyalok tisztelésében van a teljesség, és Jézus is tulajdonképpen egy angyali sereg tagja. Olyan szintre levitték a Krisztust. És ők elkezdték az angyalokat tisztelni, elkezdték imádni, és ugye ezért írta meg tulajdonképpen ezt az egész levelet, hogy fölemelje a Krisztust. És utána beszélt a 2.12-ben,
eltemettetvén ővel együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztottatok, az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztá őt a halottaiból. És titeket, akik holtak voltatok a ti bűneitekben, és a testeteknek körülmetéletlenségében megelevenített együtt ővele, megbocsátván a minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóró kézírást, dicsőség az Úrnak, odaszegezte a keresztfára, lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Le van fegyverezve. Krisztus győzelmet aratott a sátán felett.
Amen.
És ezért a mi gondolkodásunkat kell ehhez fölemelni. Magyarán a mi részünk annyi, hogy mikor az ördög támad, és az ördög jön, mert ő jönni fog, hogy Laci mondta, lopni, ölni, pusztítani, neked abban a győzelemben kell megállnod. És abban a pillanatban, hogy elkezded elhinni azt, hogy te egy vesztes vagy, odaengeded az ördögöt. Te ellen állsz az ördögnek azáltal, hogy Krisztus győzött ördög. Elhagyod az érzelmeidet. Keserűség. Krisztus győzött. Krisztus győzött. Ő már győzött helyettem. És ezért odaállsz. És megerősöd a győzelemben. Látjátok a mentalitást? Ő lefegyverezte a fejedelmségeket, hatalmasságokat. És eltemettettél ővel a keresztségben, feltámadtál a halálból, és együtt ültetett föl bennünket. Egészen odáig vitt a dicsőség. Új életben járunk, úgy, ahogy Krisztus. A régiek elmúltak, és minden újjá lesz. És amikor egy keresztény már kezdi érteni ezt a felültetést, amikor már kapizsgálja, akkor már, ahogy mondtam múlt héten is, akkor az a keresztény már nem a testnek és a gondolatoknak az akaratját fogja végezni. Ahogy az Efézus 2-ben felolvastam, hogy ti is ilyenek voltatok, haragnak a gyermekei, test gondolatait tartottátok végre, hanem a megújult gondolkodásmód, az egyház, a helyes, egyházi kép már azt fogja hoznád behozni, hogy te Isten akaratát akarod. Akkor már, mivel fel vagy ültetve, akkor én már átmentem a halálon, átmentem a feltámadáson, és ott vagyok fölül. Ez megint más mentalitás, más kép, és ez segít téged. Mert ha önmagadra nézel, össze fogsz omolni, hogy milyen gyenge vagy, milyen erőtlen vagy. De a keresztény életünket nem a mi saját erőnk által éljük, hanem a bennünk lévő Szent Szellem, ami megelevenít. Ami mutatja a jövőt, mutatja a képet, hogy hova kell elváltozni. Emberi erővel bukás lesz az életed. Ha úgy akarsz keresztény életet élni, hogy emberi akarattal, emberi erővel nem fog menni, bukás, egyértelmű bukás. Ha nem a nyugodalomból építed az életedet, ha nem a felültetésből kezdesz cselekedni, el fogsz bukni. Azért, mert emberi lesz. És bele fogsz fáradni, meg fogsz keseredni ebbe. Nézzük az 1 Korintus 6-ot. Válnak a gondolkodások. 1 Korintus 6. Amikor az ember nincs úgy a Szent Szellem jelenlétében, és azt veszi észre, hogy az igét ugyanúgy tanulmányozza, ahogy eddig. És ugyanazok a kijelentések jönnek, ugyanaz a felszínt látja, de amikor a Szent Szellem megelevenítő jelenléte ott van, érzed, hogy valami újság történik a bibliázásodban. Valami történik, valamit kezdesz más oldalról látni, más módon, mert ő megelevenítő szellem. És ugyanaz a szellem, aki bennünk, aki feltámasztotta a Krisztust a halálból, ezért föl akarja támasztani a Biblia olvasásodat, a tanulmányozásodat, hogy benne legyen az életnek az ereje, az életnek a szelleme, a megelevenítő élet szelleme. Nézd meg itt a 1 Korintus 6-ban. Avagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévejegjetek! Se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se puják, se férfi szeplősítők, se lopók, se terhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. És most figyelj! Ilyenek voltatok pedig. A gondolkodásodat változ meg. Te ilyen voltál? De megmosattatok múlt idő. Megszenteltettetek múlt idő. Megigazítottatok múlt időt az Úr Jézusnak nevében, és ami Istenünknek szelleme által. Hogy hoz ki? Hogy a mennyire mutat? A felültetésre mutat? Azt, hogy nekem megvannak bocsátva már a bűneid? Te vagy meg vagy már szentelve. Hogy képzeled, hogy továbbra is tévejetsz? Mert azt mondja, ti tévejettek. Az a keresztény, aki a felültetése ellenére egyszerűen eltapossa a szövetségnek a vérét, és továbbra is bűnben van, az nem ért semmi, és tévejek. Ilyenek voltatok. Ilyenek voltatok. Ez a megújult gondolkodás. Én ilyen voltam, de megfordulok. És már nem ilyen vagyok. Így tanítja Pál őket. Vagy nézd meg lejjebb a 6.19-ben. Paráznaságról beszél. Undorító bűnről. Elmondja? Milyen? Elmondja. Nem örökölheted Istennek az országát paráznasággal. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, melyet Istentől nyeltetek, és nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg múlt időben. Ráteszi a hangsúlyt arra, hogy ki van fizetve. Meg vagy váltva. Újítsd meg az elmédet, hogy egy megváltott keresztény nem élhet így, nem lehet így, nem folytathatja ezt az életmódot többé, hanem neked az Isten dicsőíteni kell a testedben, szellemedben, egyaránt, amely istenéi. Vagy nézd meg, csak nézz át oda, nyíljon meg a szemed, az 1 Korintus 5-ben mit mond itt, azt mondja, 5-7, most ez odalap, hirtelen, nézd meg, tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy a kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányok, a Krisztus megáldoztatott érettünk, múlt időben. Múlt időben a felültetett keresztények értik az igeidőket. Tudják, és bevallom őszintén, nagyon sokszor zavar tud okozni. De hogyha megfordítod az egészet, higgyétek el, sokkal egyszerűbb, mint hogy emberileg alulról kezdem ezt. Ha onnan fölülről kezdem ezt, akkor sokkal könnyebb. Mert már látod magadat ott. Ezért fontos, hogy a dicsőség elváltoztasson, hogy olyanná váljunk, mint ő. Kiírtam nektek, és ezt felolvasom. Pár mondat lesz. Az a címe a könyvnek, hogy ülni, járni, állni. Az elmének a megújulásában. Azt mondja, hogy Isten munkálkodik, mielőtt megpihen. Az embernek előbb be kell mennie Isten nyugodalmába, és csak így tud munkálkodni. Az ő elvégzett munkája által kell cselekedni. Mindig le kell ülni ahhoz, hogy újabb megtapasztalásban részesüljünk. A titok nyitja az, hogy ülünk és nem járunk. Először megpihenünk valamiben, ami a miénk. Ha egyszer igazán leültünk, ezáltal erőt nyerünk, és akkor kezdünk el valóban járni. Ülni, ez a mi helyzetünk. Ha már ezt most megjegyzitek, hogy ülni azt jelenti, hogy ez a mi helyzetünk, én azt gondolom, már sikert értem el a prédikációval. Ülni, ez a mi helyzetünk Krisztussal a mennyekben, és járni ennek a gyakorlatba való átültetése a keresztény életben. Aki ül Krisztusban, tudja, az tudja, hogy minden alatta van. Megérti, amiről beszéltem is, és nem degenerált módon. Megérti az uralkodás témáját. Megérti, mit jelent lefegyverezni hatalmasságokat. Ezzel is már többször beszéltem arról, már évekkel ezelőtt, hogy meg kell értenünk a hatalomnak az üzenetét is a keresztényeknek. És nem degenerált módon, hanem teljesen normális, amit ami fel van ültetve. A százados, nézd meg a századost. Jézus úgy magyarázza, hogy a hatalom a kulcs az erőhöz. Emlékeztek a történetre? Csak egy szóval szól, és megjövül az én szolgám. A hatalom a kulcs Isten erejéhez. Ha megértjük ezt a hatalmat, hogy föl vagyunk küldetve, valósággal értjük, akkor az ime életünkben így tudunk parancsolni az ördögnek. Ördög, győzött Jézus. Le vagy győzve, és nem fordulhatsz ennyien kérdőd a győzelmi pozícióból. Nem adom át magamat neked. Az ő sajnálata. Én tartom. Tartanod kell ezt a pozíciót. Tartod. És természetesen, ha elcsíted, semmi gond. De Isten veled van, hogy prédikáltam bármit, Péterről.
akit Isten, ha el is bukik, egyszerűen fölemelje az ő szeretetével. Mondtam azt múlt héten, hogy ragaszkodik hozzánk a Krisztus. Ragaszkodik. Ha rosszul vagy, ha gyenge vagy, ragaszkodik hozzád, és meg fog téged építeni. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Jó az Úr. Higgyétek el, nagyon hibáztak. Azt mondom, nagyon hibáztak azok a szolgálók, akik csak eddig értették meg. Részigazságot el tudtak érni, és mi is részigazságot el tudunk érni, de azt a hatalmat, ami mi által az egyház dicsőséges, ezt nem tudjuk befutni. Amikor egy sportoló vagy, és csak fél útig mész el, mi értelme van? Hát nem győzöl, ott maradsz. Ezek nagy igazságok, és nem azért, mert én mondom. Én ezeket értem meg hónapok óta egyre jobban, és nem akarok tágítani. Kolossa levélben ezt mondta Pál. Az Efézusban nézd meg a Róma levelet. És tudjátok, ő azt mondja egy helyen a Róma levélben, hogy keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de mi, akik megtartottuk Istennek helye. De az ő megtanításában a keresztről való beszéd nem csak a kereszt és kész, mindig beszél a feltámadásról, mindig beszél a felültetésről, mindig beszél arról a dicsőségről, amit elhoz Isten. De egyet kér viszont Isten. Pál mondja, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, szánd oda a te tagjaidat. Szánd oda az életedet neki. Mert amiképpen Jézus új életben járt és föltámasztott az atya dicsőség által, te is, ne legyél adós a testnek. Szellem által öldököd meg a bűneidet, a cselekedeteidet. De hogy? Onnan felülről. Majd valamelyik nap nézegettem a jelenések könyvét, vonzódom ahhoz a könyvhöz. Vonzódom, mert supernatural, fantasztikus. És képzeljétek el, azt mondtam, hogy most megszállom. 46-szor szerepel a király szék szót. Azt mondta, Uram, nem véletlenül mutatod nekem ezeket a dolgokat. Király székcentrikus. Állandóan látta a királyi széket. Azért, mert az a trón az uralkodásnak a jelképe, és Isten dicsőségének a jelképe. Annak a jelképe, hogy ő hogy lát, hogy gondolkodik. Ilyen, amikor az ember megragadja a Szentlélek, esetleg látomásokat, álmokat, tehát amikor beviszi egy másik dimenzióba. Nem a nyomor mutatja soha, hanem fölemel, azt mondja Jánosnak, gyere fel ide, megmutatom, minek kell lennie, megmutatom, hogy tudsz megváltozni.
Amen. Oh, fantasztikus, de jó az Úr. 2 Kronika 18. Jaj, de jó. Azt hittem, hogy most órákig lapozok. Mikás vereséget jósol. Figyelj ezt. Honnan olvassam? 17. És mondd az Izrael királya Józsafátnak, nem, de nem megmondottam még, hogy nem fog nékem jót jövendőlni, hanem rosszat. És miért mondom? Halljátok meg azért az Úr szavát. Figyelj, mit lát? Olvassuk együtt, légy szíves, jó? Tehát mit lát? Ismét mondom, halljátok meg azért az Úr szavát együtt. Látám az Urat ülni az ő király székében. Mit lát a csatában? Mit lát a hatalomban? Királyi széket lát. Láttam az Urat ülni az ő király székében, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől mellette állni. Hú, hát ez gyerekek, hogy megerősít bennünket, amikor látjuk a királyt, látjuk az angyalokat, hát akkor azt mondod, ide vele, nem tudom micsoda. Ide vele a parázosság, legyőzzek. Ide vele bűn. Ide vele mindenfajta fájdalom. Láttam az Urat magas király székét, látom. Látsz. Föl kell emelnünk a gondolkodásunkat. Föl kell. Kérlek benneteket, velem együtt, mondom, könyörgöm, hogy egyszerűen hagyd lássam azt, ami ott van. A természet feletti egyház ugyanakkor, erről nem is beszéltem, rendelkezik természet feletti ajándékokkal. És működik. Efézus 1-2-3-nak a levele ugye a gyülekezet dicsőséges állapotáról szól, de itt tulajdonképpen azt értsétek meg, hogy itt nem mint egy egyéni gyülekezetről beszél, nem hogy a Korintusban látható korintusi gyülekezetről beszél Pál, vagy a Filippiből, itt egységesen a nagybetűs gyülekezetről beszél, Krisztus eklézsiájáról, aki ott van felültetve a mennyekbe, ugye a kettesbe is beszél, a hármasba is erről a felültetésről, a megváltásnak az erejéről, fantasztikus Istennek az igéje. Fantasztikus az Úr! Az az imája, nézd meg, ez nem tudok betenni, felolvasom Efézus 3-ot, hagyd menjen ki! Efézus 3, meghajtom a térdeimet a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya elől, akiről neveztetik minden nemzetség menjen földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben. Mi a titok? Így. A belső emberben való megerősödés, hogy át tud érezni, át tud venni, hogy hol vagy te most tulajdonképpen. Hogy felültetett vagy. Hogy lakozzék Krisztus a hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén, alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége, magassága Isten jó voltának. Tehát nézd csak meg, hogy mit munkál ki az, amikor te a belső emberben erős vagy, mert megmagyarázza, csak ki kell nyitni a szemünket. Mi a gyümölcse a hatalmasan való megerősödésnek? A hit és a szeretet. Krisztus lakozik hitáltal a szívedben, és a szeretetben meggyökerezzel. Tehát a Szent Lélekkel való erős kapcsolatban nincs olyan, hogy a keresztény hitetlen, tele van hitetlenséggel, nincs olyan, hogy nem ismeri Istennek a szeretetét. Ez folyamatosan működik benne. A hit és a szeretet, erről beszélni, legalábbis ezt látom. És megismerjétek a Krisztusnak ismeretre adó szeretetét, és egyébként beteljesedtek az Istennek a teljességét. Annak pedig, aki végetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem kérnéd, így ki se tudod mondani. Ő képes feljebb annál, de nézd, még csak gondolni sem. Nincs az a gondolatod, ami felülne überelni az ő gondolatát veled kapcsolatban. Ezen is gondolkodtam, és egyszerűen elhűltem. Feljebb tud engem megáldani, feljebb tud megérinteni, hogy én gondolnám, vagy kérném, de mi által a bennem működő, erő szerint, dünamiszerű, ami által működik Isten. És tudjátok, hogy Isten szelleme betöltött minket. Bennünk van Istennek a szelleme, és imádkozik értünk. Kimondhatatlan fohászkodásokkal a Szent Szellem. És ő imádkozik azáltal, amit én nem is tudok, de ahhoz viszont imádkozni kell. Tehát ez nem úgy van, Szent Szellem bennem van, mindent elvégez, de nincs ma életem. Én már hallottam ilyet egyszer valakitől, képzeljétek el. Úgy meghűltem, azt mondtam, na ez a kegyelem tal, na mindegy. A Szent Szellem bennem van, és imádkozik, értem, kimondhatatlan fohászkodások. És tudtam, hogy nincs imádkozom, megkérdezik, és te imádkozol, mert amikor nem fog imádkozni a Szent Szellem. Tehát döbbenet, hogy ki lehet forgatni egy igét. Tehát a Szentlélek aktivitása úgy működik, hogy te imádkozol. Nyelveken is, nagyon fontos a nyelveken való szólás. Imádkozol, és ő olyan dolgokat, amit te emberi elmével nem tudsz, az kérni fogja az atyától, hogy ezzel gondolnál, és Isten néha direkt kihagyja a mi hitetlen gondolkodásunkat, mert kegyelmes. És valamikor képtelen vagy hitből imádkozni, azt mondja, hogy jó van, na most küldjél már neki valamit oda, és a nyelveken szólj sokat. Úgy tudjuk, hogy imádkozik, nem fog kötözködni. Ez így van. És lehet, hogy a legnagyobb hitetlen, hogy fantasztikus Isten, nem hagy minket egyedül. Kolossa 1.29. Ugye? Megfogalmazza, hogy a dicsőség reménysége az Krisztus, aki köztetek van. Fantasztikus, hogy Krisztus köztünk van. És azt mondja, hogy akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert, minden bölcsességgel, hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusi Jézusban. Amire igyekszem is, figyelj, tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Ugyanaz, mint az Efézus. Tehát, ha nem imádkozol, nem bibliázol passzív, vagy nem fog hatalmasan munkálkodni. De hogyha imádkozol, szellemben vagy, nyelveken szólsz, igét tanulmányozol, kéred az Úrnak a dicsőségét, akkor hatalmasan munkálkodni kezd benned Isten. Gyújts tüzet! Gyújts tüzet magadban, a Szentlélek által. A Róma 12-ben egyébként nem véletlenül van megírva, hogy szellemben buzgók legyetek. Hát miért írja az ige? Hát mert valóságos dolog, hogy egy keresztény nem csak egy ilyen keserű, nyavikoló, hát én egy istentelen bűnös vagyok kategória. De szörnyű. Néha szokták mondani, de az ige tanítja öntsd a szívedet az Úrnak, ki kell önteni. Igen, de nekem az a baj, hogy nem jut tovább. Csak megvalod, hogy nyomorult, bűnös vagyok, és kedvelmes, és kész. De ez nem Istentől jövő ima. Hát az Istentől jövő ima megmutatja az utat, a célt, hogy te mivé kell elváltoznod. Soha imádkozzatok ki. Egy szerencsétlen, bűnös vagyok, egy férgecske, egy nyomorult, a 120. senki. Utána nézd meg Dávidot, még ha elkezd így az imáját, így fejezed el, dehogy. Soha nem így fejezi be, mert az Isten szellemivel kapcsolatban, hogy nem hagy téged így az ima alatt az Úr. Hát egyszer ott Úr, faradom, tömöl, csapik, valamit csinál, hogy már akkor ezt a hitetlen gondolkodásra. Hát kezdjél már látni hitben. Nem hagy így. Igyekezetben ne legyetek restek, Isten egyháza. Ne legyetek restek, hanem szellemben buzgók legyetek. Egyszer megnéztem ezt a szót, és két értelme van, hogyha egyébként folyadékról van szó, akkor forrásban lévőt jelent. Állandóan forrásban legyél. Megint jövök. Miért mondja ezt az ige, hogy lehet állandóan forrásban lenni? Mert ez létezhet. Isten láthatatlan igazsága által létezhet, hogy te kapcsolod a Szent Szellemmel, és folyamatosan buzog benned a Szent Szellem. Ez nem azt jelenti, hogy nem fáradsz el. Nyilván még a legerősebbek is megfáradnak, elerőtlenednek. De benned lévő Szent Lélek ráfigyelsz, és nem magadra, hanem egyszerűen csak érzed. Ezt meg tudom tapasztalni, és sokan tapasztaltátok meg, hogy nyomorult állapotban voltál, de egyből kezdtél az Úrra figyelni, és megújított. Megújított, és forrásban lévő tudtál lenni. Egyébként meg, hogy a szilárd halmaz állapotra értjük ezt a szót, akkor meg azt jelenti, hogy izzásban lévő. Ízzik a szelleme. Ízzik a szelleme. Mi az a mese volt a Galagonyában, hogy ízzik? Hogy? Én tudom, hogy egy vers, ez példabeszéd 4 hétből volt ez. Honnan érkedéztem? Azt hiszem, hogy nem tudtam, hogy mi ez, hogy ez. Mese, jó, tényleg! Figyeljetek! Tehát ez az odaszánás, ami a te feladatod. És meg tudod tenni, ha a szellemmel kapcsolatban vagy. Mert a szellemmel öldöklöd meg a test cselekedeteit. Én azt gondolom, mivel alulról kezdjük az egészet, ezért ilyen átkozottul nehéz. De ezért mondja, hogy a szellemmel tudod megöldökölni a testi dolgaidat. És tulajdonképpen a Róma 12-nek a lényege, hogy tulajdonképpen a régi természetünkből semmit nem vihetünk be a szentélyvel. Tehát egyszerűen át kell menned tulajdonképpen a Krisztussal együtt az egész ceremónián, ez idézőjelben ceremónia, eltemettetünk, meghalunk vele, feltámadtunk és szerültetünk. És ez a keresztény életnek a célja, ez az útja. Na már most, ha te észreveszed, hogy nem haltál meg, és már kijön belőled az a csúnya ótermészet, akkor elmondtam, hogy mit kell csinálni, és mit kell imádkozni, és hogyan fogsz megváltozni. Mert ez nem egyedül van. Azt akarom, hogy megértsétek, ez elvégzett munka. Nem egyedül csinálod ezt, emberi segítség nélkül. Egyszer hallottam egy prédikátort, nem amerikai volt, direkt mondom, azt mondta, hogy azokban a gyülekezetekben, ahol állandóan, direkt mondta, állandóan a megszentelődésről tanítanak, és csak a megszentelődésről, hogy mit kell csinálni, mit kell helyreállítani, mit kell javítani, azok az embereknek előbb-utóbb az életén meg fog szűnni a karizma, a Szentléleknek a jelenléte. Mert arra teszik a hangsúlyt, nekik mit kell tenni. Ez nagyon jó egyrésztről, de ahol nem hozzák be Krisztusnak az elvégzett keresztáldozatát, halálát, az egész büdös lesz, és bukás lesz. És nagy törvénykezés lesz belőle. Egységesen kell prédikálni a halálról és a feltámadásról, a felültetésről. És azt is kell prédikálni. De ez csak azt tudja prédikálni, aki hisz benne és van látása. Ha valaki valamiről, ezt tanuljátok meg, ha valaki valamiről nem prédikál, és hosszú idő óta, az nem látja ezt. Mert amikor ide áll ki valaki, arról kezd beszélni, ami a szívében, szellemében megvan. És tapasztalod azt, és tudsz azonosulni azonnak az embernek a szellemével, hogy milyen ki van benne. És ha sokat hallgatsz egy embert, és látod, hogy bizonyos dologról nem prédikál, de tényleg nem, akkor az kimarad. A bölcsesség kinetés szellem nem lesz szellem. Isten adja, hogy megszűnjenek a mozgalma, és teljesen csak ő maradjon Krisztus. Amen. Vannak olyan mozgalmak, ahol kihagyták a felültetés üzenetét. Van, ahol kihagyták a bűnbánatnak üzenetét. Ez mind arra van, hogy mi helyesen lássunk, és az egészet mi korrigáljuk a Szentlélek által. De jussunk már tovább. Hát jussunk már tovább, amit már megtanultunk. Ezért mondja, amit eljutottunk egy szabály szerint, akkor azt már azt szerint éljünk, azt szerint cselekedjünk. Dicsőség az Úrnak. 1 Korintus 15. Dicsőség az Úrnak. Tűz ki mennyei célokat. Mennyei célokat az életedbe. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Mit mond Pál a halálról? Mennyire más, amíg mi emberek beszélünk a halálról, ugye? Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. Azt mondja, hogy a halál a bűn. A bűn maga a halál. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, dicsőség az Úrnak. Azért szerelmes atyámfői, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban, dicsőség az Úrnak, halleluja! Ahhoz, hogy tudj változni, vagy túlmenjél, ezen gondolkodtam valakiért imádkoztam, és ezen gondolkodtam, ezen az igén, hogy tovább tudjak látni a betegségén, vagy a fájdalmán, ezt az igét kaptam, hogy egyből a halálon nézek szembe. Értitek, mit akarok mondani? Magával ezzel a témával. A halál erejével, hogy az le van győzve. Hogy maga a halál le van. Ez diadalmat vett Krisztus, lefegyverezte, és annyira nehéz az én emberi mi voltomnak, a testiségemnek, pszichikaiságomnak ezt elhinni, hogy a halál maga a bűn. És úgy kezdtem imádkozni, hogy halál, le vagy győzve. Halál, le vagy győzve. És éreztem, hogy egy ilyen ima alatt valamilyen másfajta dimenzióba kerültem, egy kicsit más voltam. És olyan komoly lett valahogy nem tudom el, jól érzékeltem, de olyan komolyabb lett ott az atmoszféra, amikor ezt kimondtam, amikor ezt megértettem, és akkor esett le az agyamba, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemséget, hatalmaságot. Ez nem egy szakzsargon, ez valóság. Diadalt aratott a Krisztus. És így imádkozni betegség ellen, így imádkozni ilyen hittel, fájdalmak ellen, nyomor ellen. Más. Ahogy mutattam ott a krónikákban, látom magas felemeltetett székben, és látom az Istennek a seregét mellette. Isten adja, hogy kapjunk minél több ilyen belelátást. Abból a dimenzióban, ahol ő látott, ő állt. És látjátok, ezt akarom imádkozni. Én ezt akarom imádkozni, hogy diadalt aratok a Krisztusban. Ezt akarom imádkozni. Nem, hogy egy legyőzött ember vagyok. Én nem csak, hogy győzött a Krisztus, hanem engem diadalra fog vezetni. Amen. És az ő ismeretének az illatját meg fogja jelenteni általam. Azért, mert van illatom. A Szentléleknek az illata, az ő ismeretének az illata, és diadalmat fog hozni. Amen. És takarod szőrdök. És vágyunk Isten dicsőségére, és le fog szállni Istennek a dicsősége. El fog jönni az idő. Minél több embernek kell erre vágyni. Na ebben legyünk egységben. Legyünk egységben, hogy vágyjuk Isten dicsőségét az egyházba, a személyes életünkbe, az otthonunkba. Amen. És ez egy közös szél. Amen. És azért prédikálok el erről, hogy minden több ember meghallja. Nem dicsőségcentrikus vagyok, hanem Krisztuscentrikus. De Krisztus dicsőségben ott ül. Ő a mi főpapunk, ő a mi urunk. Halleluja, fő dolog, ott van a jobbján, a zsidó levél mit ír róla. Ha, fantasztikus. Szeretem Istennek az igéjét, mert táplál, mert etet. Jó nekem az ő beszéde. A királyi székedő Isten örökkön örökké. Igazság pálcája te orcágod. A fiúról így beszél, a király széken Isten örökön örökké. Zsidó 1. Igazság pálcája te országodnak a pálcája. Bárhová nézek, vagy fő dolog pedig azokra nézz, amit mondtunk, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség király székének jobbjára ül. Látod, pár, király szék, ő is szereti ezt a szót. Gyönyörű szó, király szék. A királyság jelképe a király szék. Minden hatalom ott van az Úrnál. Minden hatalom, minden dicsőség. A király szék körül összpontosul. Ott ülnek az angyalok, a szeráfok. Ott van Istennek a kenete. Ott a hatalom körül éneklik, a hatalom azt hozza ki belőled, hogy dicső vagy Uram, szent vagy seregeknek az Ura. Szent, szent, szent. És ez meg volt ígérve. Jézus meg is mondja, tudta nagyon jól Krisztus, hogy ő a Dávid székét fogja örökölni. Krisztus, amikor lejött ide a földre, nagyon jól tudta az ő pályáját. Tudta, hogy lejön ide, leteszi az akaratát. Céltudatos volt, tudta, hogy be fogja futni a pályáját. Egy pillanatra se tudta az ördög kirángatni az ő elhívásából. Tudta, azt mondja, én tudom, honnan jöttem, és tudom, hova megyek, és megkérdezem a maratás gyülekezetet, tudod, hogy honnan jössz? Földről! Felülről vagy születve, földről jössz! És hová mész, azt tudod? Hova megyünk? Dicsőség az Úrra. Jézus tudta. Céltudatos, hívő életet élt, átment, amin kellett, megtett mindent. És tudjátok, mit mond, ami hall a bensőn? Legyetek készen. Ezt hallod belül. Legyetek készen. Az én időm még nincs, de ti időtök mindig készen. Készüljen. Hogy tartasz a készülésre? Csinosítatod magadat? Vagy hagyod, hogy az Úr csinosítja, felékesítsen? Mi történt az ebben az évben? Mi történt a múlt évben az életedben? Csinosítottad magad? Áztattad magad abban az illatban, mert eszel? Egy évig készült a találkozóra az Úrral. Kenetben áztatta magát. Mert csak így tud menni a király elé, hogy a jó illat oda menjen a királyhoz. Az ő ismeretének az illatja, aki a Szent Szellemmel kapcsolatban meglátszik, van illata! Van illat. Van illat a mennyben. És az imádságod is egy csodálatos illat fel. Egyszer csak gondolj, de csukd a szemedet. Egyszer az angyalok szakolnak. Mi ez az illat? Mi ez az illat? Az aratás gyülekezetéből jön. Imádkoznak, és szétválasztják ezt az illatot. És azt mondják, hogy igen, ámen. Ez hitből volt. Ez alázatból volt. Ez szentségből volt. Gyűjts! Gyűjts, 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 gyűjts! Készülj, készülj, készülj! Legyetek készen! Legyetek okos szüzek! Ez az üzenet most! A dicsőséghez kenet kell, olaj kell, okos szűz legyél. Okos szűz, akinek nem fogy el az olaja. Miért meg az olaj szintedet? Javaslom. Menj egy benzinkúthoz. És miért meg az olaj szintedet? És ahogy a kocsiban látnod kell, hogy ez hát az elég gadi. Mindegy, nem fog tovább menni. Az életedben észre kéne menned. Képmutatók, hogy van az, hogy az ég ábrázatjait ismeritek, de a szellemi dolgokat nem ismeritek. Milyen az olajszinted? Cseréld a fáradt olajat, ami már nem alkalmas a főlegény elé. De már az már 2 évvel ezelőtti kenetben egyszer megérintett téged, vagy 3, vagy 8 éve, vagy 10 éve, és lehessél a lábodról, és sírtál. Nem ilyenek vagyok? Ha eddig nem volt célod, most biztos, hogy van. Mennyi elhívás részese vagy, a megjelenítő dicsőségnek a részese. Nőj fel, és minden erő, segítség megvan ahhoz, hogy föl tudjál nőni. Van erőt megújulni. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az Úrnak a szellem által. Hogy utána felültettünk a mennyekbe, megértjük ezt, annak alapján új életben járjunk. Hogy úgy viselkedjük, ahogy mondja, figyeljenek, azt mondja az Efézus 4, hogy járjatok úgy, ahogy illik ugye elhívásotokhoz. Amen. És azt is mondja, figyelj, Legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen Krisztus szeretett minket. Tehát a felültetésből, a felültetés, a feltámadás üzenetéből szeretned is tudni kell, hiszen Jézus önmagát oda áldozta, úgy szeretett minket, egy magas fokú szeretete van azoknak a személyeknek, akik fel vannak ültetve, mert átmennek a halálon, átmennek a feltámadáson. Ezért képes vagy szeretetben járni. Járj szeretetben, azt mondja Pál. Épp ezért, mert fel vagy ültetve. Épp ezért járj úgy, ahogy a te elhívásodhoz illik, azt mondja Pál. Ezért járj úgy, ne az elmédnek a hiába valóságába, hanem viselkedj úgy, mint egy felültetett keresztény. Ezért Pál azt mondja, hogy azt mondja, hogy volátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban, mint világosság fiai, úgy járjatok. Járjatok úgy, ahogy az elhívásotok. Járjatok úgy, mint megújult egyház. Járjatok úgy, mint felkent egyház. Járjatok úgy, mint akik fel vannak ültetve, és akkor nincs probléma. Nőj föl a célokhoz. Amen.